91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyt előkészítő 4 vasárnapon át tartó időszak. A keresztény embernek az adventi időszak az elcsendesedés, az önvizsgálat, az Istennel való találkozásra készülés ideje. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, az advent szó a latin adventus domini kifejezésre utal, ami azt jelenti az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Szombattól már könnyedén, online formában is kitölthető a nemzeti konzultáció, mondta Hitvégi Balázs a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében. Ismertette, a nemzeti konzultáció.kormány.hu oldalt fel kell keresni. Ott egy gyors regisztráció után mindenki kap egy e-mailt, benne egy linkkel. A linkre kattintva nyílik meg a kérdőív, a válaszok bejelölése után egy utolsó kattintással be is küldhetik a válaszokat. Magyarország és a Magyar Honvédség minden támogatást megad, hogy a külszolgálaton lévő állomány továbbra is sikeresen végezhesse feladatait, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke azt követően, hogy Kaszab Zoltánnal, a Magyar Honvédség vezénylő zászlósával Cipruson majd Libanonban tájékozódott személyesen a biztonsági helyzetről. A tárca közleménye szerint Böröndi Gábor hozzátette, Magyarország célja, hogy a jövőben is fenntartsa hozzájárulását az ENSZ ciprusi és libanoni békefenntartó missziójához. Az ENSZ égisze alatt szolgáló magyar állomány hosszú évtizedek hagyományát folytatva elkötelezetten teljesíti szolgálatát. A vezérezredes a helyszínen tekintette át a katonák feladatait, ellátását. A Tisza belépett a drogpártok lobby hálózatába, jelentette ki a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a közösségi oldalán közzétett videó nyilatkozatában. Szentkirályi Alexandra elmondta, a fővárosi közgyűlés ülésén a Fidesz-KDNP frakciója azt javasolta, hogy hozzanak döntést a budapesti drogstratégia eltörléséről, és alkossanak egy új tervet, amely kifejezetten drogellenes stratégia. A fővárosnak ugyanis most egy ultraliberális, a szerfogyasztók ártalom csökkentését célzó stratégiája van, ami nem megelőzéssel, hanem a fogyasztókkal foglalkozik elsősorban, hívta fel a figyelmet. A kormánypárti politikus szerint azonban egy valódi kábítószer ellenes stratégiának nem lehet célja, hogy felügyelje és úgynevezett alacsony küszöbő szolgáltatásokkal támogassa a drogfogyasztók kényelmesebb és biztonságosabb szerhasználatát. Az egyetlen helyes irány, ha a teljes felgyógyulást a kereskedőkkel és a termelőkkel szembeni zéró toleranciát, illetve a megelőzést tűzik ki célként, mondta. Lezárult az a 2,9 millió eurós összköltségű LIFE projekt, amelynek keretében elkészült a Borsodkem ZRT és Kazincbarcika önkormányzatának közös éghajlatváltozási sérülékenységvizsgálaton alapuló alkalmazkodási klímastratégiája, közölte a vállalat a távirati irodával. A Miskolci Egyetem koordinálásával megvalósult programban egyebek mellett létrejött egy módszertani útmutató és egy vízgazdálkodási modell is, ismertette a cég közleményében. Ennek célja a helyi szintű klímakockázatok mérséklése mellett az is, hogy példájukkal érdemben segítsék más önkormányzatok és helyi vállalatok közös klímaalkalmazkodási stratégiájának létrehozását. Kozinc-Barcika önkormányzata és a vegyipari vállalat a helyi intézkedések támogatására egy klíma alapot indított el, valamint elkezdték az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjainak beépítését a város és a vállalat érintett szabályozásaiba, működési gyakorlatába, tájékoztattak. Vasárnap a köd nagy része feloszlik, de kisebb körzetekben akár tartósabban is megmaradhat. Délnyugaton csökken a felhőzet, így az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Naplementét követően egyre nagyobb területen romlanak a látási viszonyok. Csapadékra nem kell készülni. A változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. Kora délután jellemzően 7 és 12 fok közé melegszik fel a levegő. A tartósabban borult ködös tájakon jóval hidegebb lehet. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdet, Nyíregyházát és Tibolt Darócot is meglátogatjuk. Elsőként Mezőkövesden Beresz Lászlóné Zsuzsával beszélgetünk.
Múlt vasárnap volt annak a közel 80 darab mennyezett kazettának az átadó ünnepsége, amely egy alkotócsoportnak a munkája, és hát végül is az, hogy én hogy kerültem oda, az egy folyamatnak a része, hiszen én itt Mezőkövesden, azon kívül, hogy én magam is foglalkozom és tanulom a mennyezett kazetták motívumait, festési stílusát, de én magam is szoktam itt Mezőkövesden kurzusokat, tanfolyamokat, alkotó hétvégéket szervezni, és hát ebből adódóan, illetve egy korábbi ismerettségből adódóan lettem kapcsolatba Sasvári János, a népművészetmestere, fafaragó, illetve népi bútorfestő alkotóművésszel, aki megkeresett engem, illetve megszólított néhányunkat, akikről tudott, hogy ilyen témában jártasak vagyunk, hogy a szentei egy középkori templomnak a mennyezetét kellene újra gondolni, hiszen ott a Nógrád megyei kis településnek korban a templomuk az teljes felületén, a mennyezet teljes felületén festett kazetták helyezkedtek el, és ma már összesen csak 8 darab lelhető fel a teljes felületből, és hát azok restaurálva lettek, tehát viszonylag jó állapotban vannak, viszont nagyon hasonló motivumokat tartalmazott ez a 8 kazetta, 6 darab meg különösen, tehát valójában a teljes felületnek az ábrázolására vagy megtöltésére úgy gondoltuk, hogy ez a mintakincs kevés, és ezért a Sasvári János javaslatára terveztünk valójában teljesen új gondolatok alapján saját, illetve hát korábban már felkutatott motivumkincs alapján saját terveket egy-egy kazettára, és ezek kerültek felfestésre, illetve megfestésre egy méterszer egy méteres fatáblákra. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt egyébként.
Sok kérdés felvetődött rögtön bennem. Egyik az, hogy közösségben hogy lehet egyénit alkotni. Amikor gondolom, hogy azért valamihez hasonlítani kell, valamit meg kell beszélni, na de azért az egyéni alkotó, alkotási vágy azért meg kell, hogy nyilvánuljon azon az egy méterszer egy méteres fa felületen.
Ez így van, és azt is megmondom őszintén, hogy ez szokatlan volt számomra, mert azért ekkora felületen még nem sok munkát végeztem el. Nagyon izgalmas volt egyébként, és valóban, tehát jó néhány alkalom volt, amikor ezzel a 11 fős alkotócsoporttal összejöttünk, amikor is az volt a téma, hogy hogyan kezdjük el, milyen elvek mentén fogalmazzuk meg a saját terveinket, illetve melyek legyenek azok az egységes megjelenítési formák, amelyek mindannyiunkra érvényesek. Ezek hosszabb tervezést, egyeztetést igényelt. Nagyon sok segítséget nyújtott ebbe Székely Csilla, utorfestő, népi iparművész, aki egyébként Gödről jött el Szentélyre, és azt nem is mondtam, hogy ez a 11 fős alkotógárda, ez valójában az ország több pontjáról jött össze. Voltak, akik Nógrád megyéből, de azért Budapest környékéről, ugye én Borsod megyéből mentem oda a munkálatok miatt. Szóval visszatérve a tervezésre, egy közös álláspontot fogalmaztunk meg, ami viszont mindannyiunk számára kötelező volt alkalmazni, az, hogy az 1 méter x 1 méteres templomi kazetta közepén egy úgynevezett olasz koszorú, egy ilyen reneszáns stílusú keret lesz mindannyiunk munkájának a egységes dísze, ha bár ezt ugye közösen terveztük meg, mind a méretezését, mind pedig a szélességét, illetve színvilágát az eredeti kazettákról vettük. Tehát a méret ilyen szempontból teljesen megegyezik az eredetiekkel, és így egy teljesen egységes képet nyújt egyébként. Most már, hogy láttuk felszerelve, így hát nagyon gyönyörűnek látszik, és azt hiszem, hogy akik ott voltunk, mindannyian megállapítottuk, hogy nagyon-nagyon szép, nagyon jó az összhatása, és talán egyedülálló ezzel a megfogalmazással, hogy ilyen egységes képet alkot, habár a színvilág az olasz koszorúk esetében is különböző, de mégis ugyanazok a színárnyalatok, tehát nagyon, nagyon szép összhatást nyújt.
Megígért több kérdést, hogy folytassam már azért, ugye együtt dolgoztatok nagyjából, gondolom, hogy nem pontosan egymás mellett, hanem azért egy kicsikét úgy odébb lesegettétek a másiknak esetleg, nem a technikáját, mert azt ismeritek, hanem azt, hogy hogyan alakul a színhatás, a színvilág, mert azért ugye a színek azok nem úgy vannak, hogy a bókba megvettem, aztán csak úgy oda fröcskölöm, hanem ki kellett keverni mindent. Segítség esetleg, vagy nem segítség, tanácsadás, vagy rátekintés a másik munkájára volt közben?
Igen, volt, tehát azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, hogy egymástól akár ötleteket is elleshetünk, habár azt is el kell mondanom, hogy amikor májusban töltöttünk együtt egy hetet, illetve szeptember elején is egy újabb hetet, akkor már mindenki kész tervekkel ment. Ami természetesen egy papíralapú terv volt, tehát nem volt kőbevésve, a végleges változat azért menet közben is módosult. Egyébként, ha a körülményekről is mondhatok néhány szót. Én azt gondolom, hogy példaértékű volt a szentélyek vendégszeretete és azoknak a kollégáknak a fogadtatása, akikkel együtt dolgoztunk. Nagyon nagy érdeklődéssel többször bekopogtak hozzánk mind a támogatók, mind pedig a település vezetői, és nézték, hogy hogyan készülnek a munkáink, illetve kíváncsian várták a végeredményt, eredményt, és olyan körülményeket biztosítottak számunkra, mind szállás, mind étkezés tekintetében, mint pedig az úgynevezett műhely munkáknak az elvégzése tekintetében is, ahol ugye a kétszer egy hét alatt dolgozhattunk, egy közösségi helyiség, egy nagyon szép, modern közösségi helyiségben voltunk elhelyezve, ahol valóban elfértünk mind a 11-en, ugye nagy asztalok kellettek az alapanyagokhoz, illetve a festékekhez, a táblákhoz, hogy szépen elférjünk, hogy ne lökjük meg egymást, mert az egy elég veszélyes dolog, hogyha festés közben ugye nincs elég tér. Úgyhogy ilyen értelemben is egy nagyszerű együttmunkálkodás volt, és hogyha már itt tartunk, akkor megemlítem, hogy valamennyien térítés nélkül vállaltuk ennek a templomnak a díszítését, illetve a mennyezetkazetták elkészítését, és hát a falu így próbálta nekünk meghálálni, hogy az ottani ellátásunkat biztosította, illetve hát múlt vasárnap ezen az átadó ünnepségen egy fantasztikus emléklap, emlékplakett és vendéglátás is várt bennünket, és sok-sok olyan kedves, méltató szó, amit a manapság az ember elég ritkán kap.
Ugye három a magyar igazság, mondtam, hogy több kérdés, legalább három, hogy legyen. Az a harmadik kérdés, ami akkor is, meg több is megfogalmazódott bennem, de az maga, hogy nagyjából nem vagyok szakembere a kazetta templomi kazetta festésnek, de úgy gondolom, hogy egy főember szokott lenni ott régebben, 1600-as évek környékén, illetve egy-kettő kisegítő, besegítő, ezt a 11 embert mondhat, hogy igen, összehangolta azért ott egy-két szakember, de azért, megmondom őszintén, egy kicsit én félnék, hogy a közös lónak esetleg túras a háta, de gondolom, ettől nem féltetek, mert ismertétek egymást már előtte is.
Így van, legtöbben ismertük egymást, de azért nem teljes egészében. Tehát mindannyiunk esetében volt olyan személy, akivel korábban még nem találkozott se képzések, se táborok alkalmával, de nem jelentett ez gondot. Azt nem mondom, hogy nem voltak vitáink, ez természetes, azt gondolom, de minden esetben építő jellegű volt mind a kritika, mind a javaslat a Sasvári János, illetve a Székely Csilla részéről, tehát ez nem okozott semmilyen sértődést, vagy olyan eredményt, ami esetleg rányomta volna rossz értelemben a bélyegét a közös munkára. Én inkább az ellenkezőjét hangsúlyoznám, hogy ugye sok helyről jöttünk össze, nem is mindenki ismert mindenkit, és valóban egy nagyon jól működő közösségé állt össze ez a csapat.
És így, amikor megvolt az átadás, felnéztél, ugye felfelé kell nézni oda föntre, akkor gondolom, hogy nem csak a fejedbe, de a szívedbe is valami ez úgy megszólalt, hogy milyen jó közösen is dolgozni.
Igen, ez nem első eset volt már így templomi festés esetében sem, mert a Székelyföldön már festettünk korábban pár évvel ezelőtt templomot, az is óriási élmény volt, de ebbe aktívabb szerepet tudtam vállalni, és talán még a szívemhez még közelebb álló volt, és mondom, az a közös szurkolás és vendéglátás, amiben részesültünk, ez azért volt nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy a mi munkánk benne van, és természetesen nagyon örültünk az eredménynek, hogy a falu is, tehát az a közösség, az az egyházközség, aki végül is majd élvezni fogja remélhetőleg nagyon sok éven keresztül, hogy az is, hogy mennyire örült ennek a munkának, és azt hiszem, hogy ez mindent felülír, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megszületett ez az összefogás, tehát megszületett az ötlet, ez a Sasvári János részéről történt meg. Ezelőtt egy olyan másfél évvel mondta el nekem először, hogy ő szeretné ezt a programot megvalósítani. Tehát megszületett az ötlet, megszületett az az elképzelés, hogy hogyan kellene, megszületett a műemlékfelügyelőségnek a döntése, megszületett a polgármester úr részéről, illetve a képviselőtestület részéről az a támogatás, amit ugye élveztünk az ott tartózkodás alatt, és megszületett a szentei vállalkozó vállalkozók, tehetősebb vállalkozóknak, hát főleg egy személy volt ennek az élén, de többen is betársultak kisebb-nagyobb összeggel, hogy ezt a nagyon drága, nagyon költséges alapanyagot meg tudják vásárolni. Tehát ez a sok szereplős összefogás, ami a mai világban szintén nagyon ritka, ugye állami szektorból, a vállalkozói szférából, mi mink önkéntesek és civilek, ilyen jellegű összefogás azt hiszem párját ritkítja.
Néha-néha feltekintek, látom a matyót. Na most szentén sikerült-e valami kicsi matyót belevinni, vagy csak az idézőjelbe van a szívedet az, hogy ezzel a szeretettel tetted, mert nem odavaló lett volna.
Hát matyó motivumokat nem alkalmaztam
én
sem, mivel ugye ezek az archaikus virágkompozíciók, amik a templomi mennyezeteken vannak, eltérő formai és színvilággal bírnak, mint a matyó motivumok. Színben talán mondhatni az, hogy volt egy-két kapcsolódó. A színeket nem én kevertem, hanem azt közösen oldottuk meg nagy-nagy edényekbe, tehát az összes variánst, amit használtunk,
igen, azt
mindenki ugyanazt használta. Mindenki ugyanazt használta, és hát ezzel is ugye az összképet próbáltuk egységessé tenni. Tehát így a matyóságot egy kicsit lenyomtam magamban, de én azt hiszem, hogy nem vált a dolognak a kárára.
Hát köszönöm szépen, hogy átjöttél egy kicsikét beszélgetni, és hát lesz még itt téma nekünk bőséggel, de most egyelőre ennyit, pihenjél egy kicsit, és gondold át az következő évet, mert már tervezel biztosan.
Igen, egy kiadvány készül, de ez a matyó stílusról, igen.
Elhangzott riportunkban Berecz Lászlóné Zsuzsával beszélgettünk. Következő riportunkban újra Nyíregyházára megyünk, ahol Kovács András egykori barátommal, Tájfutóval beszélgetek. Ugye azért van egy pár olyan kinövése már ennek, tehát a rádióamatőrök is próbálkoznak. Talán Morovszkit, hogyha láttam volna, mint hogyha ő is csinálna, ha jól tudom. Tehát végül is az is majdnem hasonló, de igaz, hogy ott a technika egy kicsikét ott többet számít.
Annyi eltérés van benne, a rádióiránymérés, tehát rókavarászatról beszélünk. Én tagja vagyok a Nyíregyházi Várjuknak, még tavaly is versenyeztem, egy vagy két versenyen voltam. Van egy kis egyensúlyzavarom, fülbe lévő kristályok elmozdultak, és ezért bizonytalanabban a mozgásom, de szeretek mozogni. Az eltérés a két sportág között a technika. Mind a kettő térképen zajlik, de még a tájfutásnál a rajtól kezdve a célig fel van vázolva, minden egyes pont be van rajzolva. Rádiuránmérésnél 5 adó van kihelyezve, a rajt és csak a cél van rajta. A rajt után kell végigmérni, hogy merre kell menni. Ha rosszul mér valaki, akkor lehet, hogy nem a cél fele halad, hanem pont ellenes irányba. De ez technikailag sokkal nehezebb, mint a állandó kapcsolatban lévő tájfutó. Tudja mindig, hova megy, rövidebbek az átmenetek. Egy 60 éves futó 5-6 kilométer fut tájfutóknál, a rádiónál ugyanennyi, de csak 5 adóra, és 5-ből fogni kell 4-et. Tehát a távolságok kilométerekben mérhetők. És nem úgy van, mint a tájfutásnál, hogy 200 méterre befutó, és látom a célt, honnan jönnek be, lehet, hogy egy kilométerről, lehet, hogy másfélről. Ha rosszul de csinál, sokkal többet kerül.
Szóval azért nagyobb gyakorlat kell, gondolom,
a
technikához. De aki szereti, csinálja, amíg csak mozogni tud. Tolókocsiból nem hiszem, de azért már szinte addig, amíg az ember mozog és beleszületett, nem tudja abba hagyni. Hát ugye baráti körök vannak, országosan ismerik egymást a tájfutók.
Futókörök. Legjobb vérnyomás csökkenőszer a mozgás. Tehát már 5 perc mozgással is, én magamon tapasztalom, hogy egy héten 3-szor járok tornaterembe, ilyen szenior tornára, hogy bizony 140/90-es vérnyomás, mikor hazajöttem is megmérem, 120/70 rögtön visszaáll. Egy bizonyos ideig után, aztán bizonyos gyógyszereket csak szedni kell, mert az kell.
Sorolhatnánk a volt ismerőseinket, hogyha bárhol találkozunk velük, akár ha az ellenfél csapatába volt, mert sose volt ellenség, annak ellenére, hogy ellenfelünk volt, mert tényleg a verseny alatt, amit csak tudtunk, mindent megpróbáltunk tenni azért, hogy győzzen a csapatunk, meg hát több pontot szerezzünk, élő pontot, mert az is fontos volt, de pályán kívül már rögtön baráttá válnak az emberek, és hát még a kapcsolatot is lehet tartani. Én csak elolvastam véletlenül, nagyon véletlenül szaladtam vele abba a honlapba, a Bot Jánosba, és akkor látom az ismerősöket. Na mondom, eljövök már erre, egyébként is itt az utam, de amikor megláttam, már említetted is az elején, hogy vizitúráztál is, hát az is egy érdekes dolog, mert a vizitúrához ott nem kell tájékozódni egyáltalán, de tudni kell megfelelően evezni, ismerni kell a vizet nagyjából, mert hát azért, hogyha az ember olyan helyre megy, ki se tud normálisan kötni, a másik pedig hát azért csak élvezett, amikor jó az idő. Hát volt már olyan tiszatúra, hogy abba kellett hagyni, mert 8 fok alá süllyedt a hőmérséklet, akkor nem a legjobb. Én meg locsoltam magamra a vizet, az sem a legjobb, de szépen csendesen evezni az még szerintem, hogyha álmodba is evezel, biztos, hogy nagyon jó érzés, megnyugtat.
21-szer jöttem le a Tiszán, a megyei szövetség, vagy a mi rendezésünkbe. Dr. Erik Kis Tibi bácsinak a vezetésével, meg Kis Gyulai volt a megyei szövetség elnöke. És nem Tiszabestől, hanem fentről Rahótól, vagy Újlaktól, majdnem a Erőműtől. A túron, ott talán 34 vagy 35-ször már, annak az a varázsa, hogy keskeny, bedőlt fák, bujkálni kell menne, egyensúlyt tartani, kilépni a fára, áthúzni a kenút, visszaülni, stb. Tehát mindennek megvan a varázsa, de csend, béke, nyugalom, szártyákat látunk, horgászokat látunk, aki mindig akkor jön, hogy még nem fogtam semmit, de ma 3 óráig, de most jöttem pont. Tehát vannak ilyen kiépített helyeink, nekünk is gyalog, vizitúra, ösvény is van. Tehát mindig szívesen emlékezünk vissza, és nekünk erre az útra Sonkád, Tóth Úr Istvánig van, és utóbbi időben Sonkád a célállomás. Ezelőtt 20 évvel még vittük magunkkal a sátrat, vittük a ládasört, vittük a polifómot, és ami hozzá kellett a melegítő konzervhez, a gázfőzőt, meg egyebeket. Megöregettünk, most már lakásbérlünk, 5-6 ezer forintért lehet 8-10-12 személyes faházat kapni, egy kenut 5500-6000 forintért per fő, mellény az kicsit húzós, de az életmentő, az olyan 500 forinttól 1500 darabja, vannak jobbak, nyakkiemelős, aminek felfújja, és nem engedi a fejet víz alá, ha borul, és egyéb dolgok. Tehát nekem egy régi ismerősöm van Fehérgyarmaton, én szőre szoktam, megbízható, mindig tőle bérlek. 10-15 kell ott, mikor mennyit.
Tehát akkor nem viszitek itthonról?
Nem, az egy külön felépítmény kellene. Egy mikrobusszal járnak ezek a emberek, akik kölcsönzik a csónakjaikat, kenőjukat. 8-10-et tudnak egyszerre feltenni. Na most mennyivel könnyebb Fejegyarmaton nekem kihozni a Sonkádra, mint hogy Nyíregyházára bérjek és vigyem ki 120 kilométer.
De ehhez kell egy társaság, mert azért az ember egyedül nem nagyon szívesen megy. Bár van, aki lehet csurogni, persze, hogy nem szabad, tilos, azt tudja az ember, de ott egyedül, vagy egy-két ember, az kevés. Itt a hangulat az a fontos.
Gyerekeim Angliában, unokáim Angliában. Tavaly itt voltak, lejöttek velünk a túron. 8 éves, meg 11 éves. A nagyobbik lány unokám 13. éves, ő az én vezérevezősöm minden évben, ő van elől. Szitakötő, izé, mizé, fényképezés. Én meg húzom ott az igát, meg tartom a sebességet, meg a kormányzok. Annyit kértem mindig tőle, ha van felettünk keresztbe gaj vagy ág, szóljál. Papa, bedőlt fa, meghúzom a kenut, sebességet, és mivel a kenu alján van egy ilyen vezető szál, 2 centi, átsítunk rajta. Na most a csapat összeállítása nagyon sokat változik, idegenek, nem idegenek, tavaly például jöttek 4-en Tatabányára, mert látták ugyanúgy a kiírásba, hogy szervezünk. Van egy csapat, ez az én rokonságom, az unokámnak a édesanyja, férje, stb. Neki a baráti köréből, és van egy másodnoga testvér, akik összeszednek 14-15, ma 3. éve járunk. Tehát mindig már tudják azt, hogy mi legközelebb augusztus 1-2, péntek szombaton szállás, 2 napra, vasárnap reggel hajóba ülünk és lefele. Tehát mindig ilyen vándortábor szerűen, tehát egy helyen alszunk 2 nap, de a kenukat levisszük Kölcsére, Kölcse után Sonkád, és úgy menjünk lefele. És Túr Istvánd a végállomás. Vagy a vízimalom, vagy a buszforduló, van 2 ilyen hely, amikor azt mondtuk, hogy lemenjünk a Tiszapartra a pizzázóba, akkor inkább kevesebbet evezünk 4 kilométerrel, akkor csak 12-t, és a buszforduló. Ha azt mondják, hogy menjünk hazafelé Nyíregyházára, esznek Túr Istvándiba, ott is van büfé, akkor plusz ráteszünk 4 kilométert. Úszástudás és mentőmellény viselése mindig megköveteli mindenkitől.
Ugye a túr az kevésbé forgalmas, bár néha egy-egy motorcsónak, egy horgásszal megy, de a Tisza az már elkezdődik. Na, mintól kezd pörögni már, mikor már a Rasna, meg a Szamos is bejön, akkor már tényleg pörögnek a Szeged környékén, meg folyamatos. Tehát ott meg rendkívül kellemetlen, mert a kajakosok, kenusok nem nagyon szeretik az oldalvizet, mert az barongatós lehetne, de azért gondolom a Tiszát is szereted, de azért a túr akkor, ahogy hallom.
Az a szívem csücske. Az a szívem csücske, mert én nem az, hogy veszély nélkül. Tavaly nem volt borulásunk, viszont elfogyott a kajak alul a víz.
Felakadtunk,
ki kellett lépni térdig az iszabba, és ezt élvezték, hogy toltuk egy 50 métert, utána beültünk a mély vízbe, lemostuk a lábunkat, visszaültünk, hogy fényképezés. Jaj, hát így, jaj, hát úgy. Mindenkinek ki kellett szállni. A Tiszánál ugye megvan az a veszélye, hogy a parton 4-5 méter és már 2 méter, másfél 2 méteres a víz, és azért ott sodrás van. Főleg a hosszú egyenes le Záhonyig lehet látni, hogy előttünk 6 kilométerre megy egy kenu, és ott libeg a messzi. Tehát ezeket a távolságokat a túron nem tudom feldolgozni, mert minden kanyar 100-150 méterre látok el. Azt se látom, merre fordul a túr. Odaérek, akkor egyszerűen szétnyílik, mert a bedőlt fa takarja azt az ágat, ahol nekem be kell menni. Te nagyon szeretem.
Hát csak ez télen kevésbé lehet művelni, de futni...
Télen tornaterem és fürdő. Tehát téli időszak, most már tél van, van Nyíregyháza, mozdul Nyíregyháza. Ingyenes. Nagyon sok lehetőség van. Én legalább 7 vagy 8 olyan foglalkozást tudok, ahol el kéne menni, de csak 3-ra járok. Reggel 8-tól 9-ig, délután 5-től 6-ig, gerinctorna időseknek ilyen mozgásterápia. Akkor itt a szomszédomban, nem messze a Móci általános iskolában, szintén ezek veterántorna, az Zinyibe veterán, az NVSZ pályán, péntek reggel. Tehát rengeteg lehetőség van, mindenki megtalálja. Úszóktatás van, van családi lövészet, van családi túrázás, van northwalking, tehát rengeteg lehetőség van, és hál' Istennek kopogjam le, az Nyíregyházának köszönhetően.
Akkor jó nyugdíjasnak lenni?
Ha jó a nyugdíj, akkor jó.
Azért nem a pénzről van most szó, hanem a lehetőségek azért megvannak, aki még bírja magát. Itt fejbe.
Ahogy mondani szokták, egy nyugdíjas soha nem ér rá semmire.
Az így van.
Egyébként tényleg úgy van, hogy igen. Én tájfutok még, rádió iránymérőzök, evezek. 2 éve nem sielek, mert mondom, hogy van egy kis egyensúly problémám. Sokat túrázok, kerékpározok mellé. Tehát egy keserben van, az én gyerekeim, unokáim külföldön élnek. 12 meg 15 éve.
Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok neked, meg ilyen jó kedvet.
Köszönjük szépen.
Addig, amíg ezeket te tudod tenni, teszed a dolgodat, egészségesebb.
A test öregszik, a szellem az megmarad.
Kovács András egykori edzőmet hallhatták Nyíregyházáról. Műsorunk folytatásában Tibor Darócot látogatjuk meg, ahol egy népművész Kovácsot ismerhetnek meg.
Valahogy 30 kiló.
Húha, vigyázzon már, nehogy sérvet kapjam.
Hát már van.
De hát ezek örök tárgyak.
Végis eddig ez a főművem.
Igen?
Ezeket most gyűrisztettem, de ilyen egyszerű kandalóc, egy két darabos.
Szállítani csak autóval lehet ezt. Ezt nem borítja fel egy kabát, úgy látom.
Hát nem, úgy.
Ó, van itt bőven. Tehát a műtőrtől kezdve a 2 méteresig. Na nézzük akkor a tájai plakátot, vagy emléklap, ez inkább már?
Nem, ez ilyen meghívó jellegű volt, úgy.
Az augusztusban, akkor nem is van régen volt. Novák László, Kovács, népi iparművész. Másik plakát.
Ez a borsodnádozó volt. Hanem még később volt, az, mikor volt, de átult
valahol. Október 25-én. Ó, hát az pedig a cél munkásoknak a hazája, ez a lemezgyár.
Van múzeum is volt. Ez Kadenc Bacikán volt, azt mondja.
Ez 23.
Ez tavaly novemberben volt.
Látom
akkor, már. Akkor volt olyan várnok kiáltat, egy vasúra három, és hogy például ez a Tiszajúvárosi volt, tehát onnan egyből vittem például Miskolc, mert lelki tehetséggondozó volt. Akkor előtte volt, azt mondja, Mezőcsavát, ez már azt mondja, Sankati Jönába volt. Akkor ez már az Egyesült Emlő volt, akkor megkaptam a népi polizét, akkor megünnepeltük egy kiállítással, ez 21-ben volt.
Tehát akkor 21-ben kapta meg a népi iparművészi címet, és mielőtt még úgy elkezdtünk volna beszélgetni, akkor mondta, hogy elég későn kezdett el ezzel foglalkozni.
Én késő ritmus vagyok, mert nekem volt egy mentorom, Ritmi József, hát Miskolcon, ő egy országos hírű iparművész volt, és ő mondták, hogy úgy látom, hogy az a késő ritmus vagy, aztán mondták, hogy én utolsó pillanatban érő típus vagyok. Most nem mondom ki belőlem, akkor bennem is marad, úgyhogy.
Hát 59 évesen, de hát azért volt köze a fémhez.
Hát lakatosként dolgozott, tehát géprakatos szakmám volt, de sokat dolgoztam, hát szerkezeti lakatosként is, behegeztőként is dolgoztam, tehát végig is a vasos szakmában dolgoztam még az életem.
És közben, amikor készítette a megrendelésre, vagy munkahelyen ezeket a fém dolgokat, akkor nem volt eszébe, hogy csinálok már magamnak egy kis műtyűrt, és otthon leteszem, vagy arra nem volt idő.
Hát munkahelyen csinálgattam ilyeneket.
Ja, hát akkor.
Ott kezdődött végig is. És általában ilyen hullámok jöttem, mert általában 20 évente töltem, hogy most művészkedik, és csinálom, utána kiértem, utána abba hagytam. Most utoljár, mikor 50 kérdés, most nincs 20 évben megint, hogy még annyit várjuk a következő hullámra, most már csinálom folyamatosan, úgyhogy.
Szóval a hullám az már hamarabb jött, és akkor elkezdődött. Akkor viszonylag gyorsan bejött önnek ez a dolog, hiszen azért egy pár év alatt nem nagyon szoktak címeket kapni, nyerni versenyeket, hát ugye, mert ebből azért egy jó párat meg kellett úgy kovácsolgatni, megmívelni.
30 darabot kellett csinálni. 30 darabot, és abból 5 A minősítés, most már mesteremek, és a többi az B minősítés. Uh-huh. Vannak elég komoly feltétel, tehát nem egyszerű dolog.
Hol lehetett zsűriztetni?
Hát az Egyesült Emlőben, és volt, mikor Táján, akkor Berettyújfalon, sőt volt, mikor csomagba leküldtem Zalaegerszegre 5 darabot, ilyen kisebb darabokat, amiben lefejtem.
Tehát nem egyszerre kellett a 35-öt, hanem...
3 év alatt kellett, tehát legalább 3 év alatt kellett úgy.
Mondták, hogy késő érő típus, de azért tudta, hogy jól meg fog érni, hiszen tetszett a munkája biztos másoknak is.
Persze, úgyhogy előtte egy pár nyugdíjas kimutatót megnyertem vele, és az ott ilyen lökés-lelkesedést úgy.
Itthon a műhelyébe, vagy máshol készítette?
Azokat már itthon, hát a műhely az túlzás, mert ilyen félhajas ereszt, hogy szabad téren, úgy, tehát Kovács műhely, mert kimondott nincs, sőt előtte ennek Kovács ülőső volt, volt ilyen 40 centis vasúti sín, az azon kalapágat, az urnál pattogott, nekem most már utána vettem egy 100 kilós ülőt, az már a jó, mert az abban húzása, hogy van rá alatt a tuskó is, tehát az már méretes, úgyhogy.
Ugye télen nem gond, mert azért van egy kis szénfűtés, de nyáron meleg.
Hát még inkább nyáron jobb, mert tényleg jobban ráfogyak ezem a vasra, hogyha kimegyek.
Ja, értem, akkor jobb, hogyha nem kezdünk el kovácsolni most.
Hát már most azért ilyenkor ritkán csak, nagyon muszájkozottam, hogy...
Értem, de meddig lehet este fénynél, vagy sima fénynél?
Természetesen fénynél a legjobb, mert csináltam villanfénynél is, de az nem úgy sikerültek, úgyhogy.
Nem látja annyira.
Persze, hogy...
Jó. Egyébként más kovácsokat, akik kovácsként dolgoznak, ismer, megismerte úgy, hogy már ön már népi iparművész.
Mielőtt elértem mondani, akkor voltam egy kovács találkozón is, Szabolcsban voltam, ott, nem tudom, hogy Lacit teszik is, hogy vagy László,
voltam.
Eszláron,
igen. A fia is.
Persze, ugye is ugyanaz szinten van, talán
magas. Közel a Tiszához, úgyhogy.
És voltam nála kétszer is kovács találkozón, utána hétől még, vagy kétszer, de akkor nem tudtam elni, utána már most kimaradtam. De ott is voltam, hogy nekem hát van egy pár ismerős.
Egymástól lehet még tanulni, vagy azért már annyi van a fejben, hogy már itt nem lehet?
Jaj, hát még attól messze vagyok, tehát például itt Szent István is van egy kovács.
Lengyel Laci.
Nála voltam például, őt sok mindent ellestem, tehát a kosztalcsigát, hasításos lyukasztást, voltam nála egy pászat tanulni, úgyhogy.
És a remek művek hova kerülnek?
Hát van egy szabad, mert ha csak beférünk lapjával, mert nagy felfoglalás van. Akkor anyának a szabály volt, mert régen eltávozott, és ott vannak a... Tehát a kiállításunk szokott lenni, majdnem mindig úton van, de most itthon van majdnem mind.
Nem adja el.
Na, hát szoktam eladni, de hogy mondjam, én nem megértés forrásként tekintetben azt élvezem csinálni. Én a kiállításokat szeretem, nagyon önálló kiállításokat.
Kiállításokon, a megnyitó után beszélget néha az emberekkel, hogy hogy kell ez, hogyan történt?
Persze, hogy...
Mezőkövesdiek vagyunk, aztán nekem azért az a célna közelebb van úgy, hogy jobban ismerem. Több kiállítást láttam, mert több kosárhonót, kosárkötőket. Így a Kovácsokból relatíve kevesebbet, de hát ön tudja, hogy van, csak hát, valószínű, hogy nincs olyan nagy felhajtás körülete.
Baromi kemény, nehéz munka, és például nem szívesen vallák, hogy tehát kezd ilyen kiharó szakmával válni sajnos, hogy ez már még vannak ilyen vajdalat is mondta.
Hát igen, ugye régebben nem volt diszműkovács, kovács volt. Igen. Lovat patkoltak, akkor kerítéseket készítettek.
Elkárasat minden.
Hát bizony. Anélkül nem is működött a mezőgazdaság. Ma már csak, hát olyan munkákat látok, kerítéseket, hogy meg lehet csodálni. De ön ilyenekkel nem foglalkozik, mert ez nagy munka.
Mert sajnos már térdembe protézis van több mint 4 éve, meg a vállam is leszakadt, tehát ilyen nagy munkákban nem lehet volna megrendelés, de azt már nem mertem elvállalni, tehát már fizikailag az nekem kemény, ugye?
Hát meg állni kell, omot meg térdelni, meg hegezgetni, meg mindent, úgyhogy elég nehéz.
Meg hogy vagyok, most már, hát már 70 elmúltam, már februárban 71 leszek, mert én csak ilyen finom dolgokat művészkedni akarok, tehát élvezni akarom, tehát mert ilyen baromi kemény munkákra nem úgy.
Ismerik a faluba, hogy ön ezzel foglalkozik.
Kisfalu, itt mindenki tud mindenkiről mindent.
Igen?
Persze. Hogy...
Tudják csak azt, hogy népiparművész, az már annyira nem is érdekli az embereket. Csak az, hogy itt van, és akkor itt szép dolgok vannak.
Mikor elkezdtem csinálni, sokan meglepődtem, még a polgármesternek is, hogy nem is itt volna, hogy én ilyenkel foglalkozok. Párszor már voltam benne az észobb is a megyei alapba, meg minden is, akkor sokan nagyon rész, hogy ilyenre foglalkozok egyáltalán.
Hát igen, azért. A későn érő típus mégiscsak ugye a művészetbe megérett, de hát nem csak ezt végzi, a művészetnek más ágát is végezte.
Én most is játszok hatalomszerűen, és citrán 2 négybeakörök kísérek. Van a Tiborzi négybeakör, az 3-szor sajnálpávás csapat, őket kísérem citrán, meg van az Ez is vagy nyugdíjas klub, de őnek is van ilyen népbeakörös, őket is kísérem, úgyhogy tehát és az is népművészetet tartozik, a citra, ugye?
Hát igen, de a citrán kívül van itt sok minden más hangszer is.
Hát 6 hangszeren játszom, a fiatalakon majd basszusgitáraztam is.
Ott van, azaz az ősi.
Az első, igen, az már csak egy paradisz. Most szintetizmusban is játszok, utában szintén is. Akkor egy szaxofon, trombita, akkor még szájharmonikázok is.
2 zenekar.
Sőt, azon nyertem meg az első nyugdíjas kimitromot a hangszer kategóriában, hogy egyszerre 2 hangszeren játszottam. Hogy a nyakam ugrok az a szájharmonika, és akkor citrával, tehát egyszerre pára meglepődtek, ugye.
Hát gondolom, hogy... Nem csak páran lepődhettek meg, mert az ritkaság, mert az a két fajtát játszani, ahhoz figyelem kell.
Hát mert szokatlan, mert mondjuk, hogy blues zenészek, gitárosra szoktak, hogy egy citra szájhármunkat nem is illik egybe, de hát nekem eszembe jutott.
Na meg hát nem is minden nap játszott, vagy minden nap játszott, vagy próbált.
Szoktam gyakorolni azért.
Gyakorol akkor.
A trombitát most is fújjuk el, mert naponta legalábbis fél órát, órát kell, mert ahhoz kell szájzom is. És ha kihagyok, hogy 3-4 napot, akkor nem úgy szól.
Akkor a szája nem bírja már.
Az olyan, mint a sport, tehát hogy állna edzésre, hogy szájzom, akkor nem bírom. Már minél magasabb, hogy a trombitán, annál nehezebb kifújni. És ha nincs a szájzom, akkor egyszer fújjam, és akkor nagy otromban begyen helyette, úgyhogy...
Úgy a lagzikba, amikor játszott, akkor meg kellett tanulni egy jó pár népdalt, vagy már nem is tudom, sok minden újat is, tehát azért gyakoroltak is együtt.
Persze, akkor még zenekarban játszottam, akkor kellett összhangdásra megkérni, mert ha nem vagyunk összeszokva, akkor abból jól nem sültünk volna ki, úgyhogy.
énekelni is kellett?
Persze, sokan átcsolják azt rajtam, mert beszédem elég hadaró, de énekelni szépen tiszta éneklek, és akkor hogy miért nem éneklek, de állandóan, akkor azt hiszik, hogy valami gond van a búrában.
Igen, mert az éneklésnek ritmusa van.
Ritmus, meg az elejére is, a ritmus, és az más.
Így meg, hát értse meg az, aki akarja.
Akik ismer, megértik, hogy megszokták már. Nem vagyok boldog, de sajnos ilyen, mert idegen van a hadarás, mit tudom én, de néha próbálom visszafogni, mondom, sőt, mikor idegesek, akkor ettől sokkal gyorsabban hadarok.
Hú, akkor nehogy ideges legyen.
Nem, most nem vagyok az úgy.
Egyébként úgy a zene megnyugtatta?
Sőt, volt nagyon mély időszak az életemben, az segített el rajta, úgyhogy mégis a szintetizer akkor tanultam meg egy vállás után, amikor zenébe fordultam, és akkor...
Jó, a kottát megtanulta, utána pedig már minden hangszert saját keserűségén vagy egy örömébe.
Az első hangszer általában az a legnehezebb megtanulni, mert de amikor tudja az ember, ennek is logikája, tehát van egy ismerem, hogy miről szó tudom, mi olyan van, és a többi már sokkal könnyebb. És ha volt olyan, mit tudom én, valamit elakadtam, akkor elmentem, hogy hozok, tudott, és akkor megkérdezem, mutassam meg, és akkor, tehát végig az autódított a módon, de azért néhé igen vette így segítséget, úgy. De ezen is kapva soha nem jártam. Jártam egy hónapig, de az is egy kapai jellegű volt.
Utána, de ezt mégiscsak szeretett zenélni, a hallása megvolt hozzá, meg hát úgymond a szorgalma is, mert szorgalom nélkül nincs zenélés.
Tehát rengeteg kell gyakorolni, mert például Lagzibisarot délben megkezdtük, délben néha meg más a hajnalőtiket, ez a 15-15 órákat játszottunk, nyomni kellett a csárás, ott nem volt időre gondolok, hogy most milyen hangja, most jönni, be kell gyakorolni, most jönni kell magától.
Hát a két Daróczi népdalkört is, vagy a klubot, nyugdíjas klubot, illetve egy népdalkört is kísér.
Citerával.
Citerával. Akkor csak citerával, oda nem illik. Azokhoz a nótákhoz a...
Hát népdalhoz a citera a népi hangszer, tehát úgy.
Hát igen, népi hangszer, de hát van, ahol a Lagzikban azért a kíséréskor, amikor az utcán mentek, akkor kellett.
Szakszafonnal meg harmonikával.
Harmonika is?
De én szakszafonnal, hogy a villentyűs az mindig által az orgista, mindig az harmonikázott. És hogy volt a gitáros, egy kis várakatos kis erősítő, az is meg a dobos a nyakába kasztott, nagy dobot csinált, és akkor teljesen akkor négy tagon mentünk a veskő mellett utána. Úgy.
Daróciak voltak valamennyien, vagy környékről?
Én játszottam, meg Kácsi zenekarba kezdtem, utána Daróci zenekarba is, utána Szent Isai zenekarba játszottam, hogy négy formációba is.
Akkor bejárta itt a környéket?
Persze, hogy.
Jó pár lagziba volt akkor.
Hát volt vagy 2-300, nem tudom mennyibe.
Arról nem vezet listát.
Vezettem annak idején, mert amikor elkezdtem zenélni, azt megadtam az első erősítőbet, anyám egy ezébe kinevetett, hogy minden fettet újság fog megtörni az áraszt. Megmutatom, azért is elkezdtem minden, hogy bába voltunk, mennyit kijött, majd az orrán nyomom, na nézem, visszajött az áraszt. De azt nem volt rá szükség, mert beindult ezek, úgyhogy már akkor nem kell bizonyítani, hogy nem megéri. Mert én mindig annak voltam hívva, hogy minőségi cuccónat játszani. És akkor nekem mindig a Márkás szól, hogy Fender gitár, akkor más erősítő, mikrofon. Környéken volt kinek egy súly mikrofon, nekem volt kettő, egyik énekelt, a másik szakszoroztam, tehát úgyhogy én mindig adtam magamra, és tehát az zene annyira jó, mert hogy abból meg tudtam ezeket valósítani, ugye.
Mondjuk ezeket a hangszereket azért nem csak fújni kell, hanem tisztítani is gondolok.
Persze.
Úgy nem tette le, hogy koszos.
Hát előfordul, de azért hát a Lagzibet nem lehet szégyékezni, hogy egy retkes hangszer odaállítani, tehát a trombit az, jó, abban az időben volt szidol, és akkor meg szidozni kell, és utána sokkal nem trombit, utána vagy 10 éve vettem elő megint, vagy 30 éve mellőzés után, és bementem arra, hogy kérlekem szidol, hát csak néztek, mi az, hát az trombitát tudsz mondani, jaj, hát az már rég nincs, úgyhogy van ilyen plajszta, mit tudom én, milyen rész tisztító, tehát van csak, tehát azért ki kellett pucolni a hangszer, azért nézni ki, valahogy már, tehát autóbraskoszott utca szégyenlet volna állítani.
De azért javítani is kellett néha-néha, hát saját maga végezte, vagy elvitte.
Na hát például szakszapont az időnként párásztatni kell, tehát fel kell újítani, az még elég komoly összeg is került, de van javító.
Elhangzott riportunkban egy népművész Kovácsot, Novák Istvánt ismerhettek meg. Végezetül egy mezőkövesdi esemény kapcsán a Nádudvari Kite egyik munkatársa beszél nekünk az intézményükről. Nézzük akkor, mit látunk itt. Kite. Mit is jelent ez a Kite?
A Kite Magyarország vezető mezőgazdasági szolgáltató és kereskedelmi cége John Deere gépek forgalmazásával foglalkozik, és a mezőgazdasági gépész szakképzésbe segíti a Széchenyi István Technikumot.
Tehát úgy kerülnek ide, hogy a mezőgazdasági szakképzésnek egyik
gyakorlati képzőhelye vagyunk, igen.
Aha. És akkor szét lehet nézni, vannak itt prospektusok.
Szóanyaggal készültünk, illetve egy videófilmen, ahol a mezőgazdasági gépész szakmának a mindennapjait mutatjuk be a pályakezdő, pályát választó nyolcadikosoknak.
Ugye régebben a gépész, mezőgazdasági gépész valahogy a lenézett szakma volt, ma meg pedig azt lehet mondani, hogy ott van az elején, mert pontossá vált.
Ez pontosan így van, a mezőgazdaságban csúcstechnológiai gépekkel dolgozunk, már automata kormányzással, műholdvezéléssel találkoznak a fiatalok, tele vannak ezek a gépek különböző monitorokkal, szoftvereket kell kezelni, jó felkészült fiatalokra van szükség, akik értenek a számítógépekhez, és ezeket a gépeket tudják alkalmazni, ezeket a modern alkalmazásokat tudják használni ezekbe a gépekbe.
Tehát anélkül, hogy valaki tudna, már nem sok mindent tud tenni ott a munkahelyén, akár elgazosodhat, vagy ott maradhat a búza, a kukorica, tehát a számítógép most már mindennapos használat. Nem azt mondom, hogy mindig mindennapos rá, de ott kint a földön, igen, ugye?
Így van, pontosan, tehát a mai mezőgazdasági gépész szakma már nem arról szól, hogy traktort kell vezetni egy kormánnyal, hanem emellett, mert természetesen ezt is csinálni kell, különböző alkalmazásokat, szoftvereket kell működtetni azért, hogy a gép optimálisan dolgozzon, hogy adatokat gyűjtsön a távol, és a precíziós gazdálkodáshoz megteremtse az alapokat.
Tehát ez azt is jelenti, hogy így gazdaságos.
Így van, ez alapvetően gazdasági kérdés, tehát a precíziós gazdálkodás egyrészt környezetvédelmi, gazdasági eredményeket hoz a termelőknek, de azt, hogy ezt tudják alkalmazni, jól képzett, magasan képzett gépkezelőkre van szükség.
A versenyt Nyugat-Európával nem csak ott a jó minőségi földdel, műtrágyázással, hanem a jó minőségi és olcsón dolgozó gépekkel lehet felvenni, ha fel lehet egyáltalán.
Mindenképpen versenyképesek vagyunk Nyugat-Európával, de ez több lábon álló dolog, tehát szükség van az agrotechnológiai eszközökre is, illetve produktumokra, de ugyanúgy a gépekre is, tehát a kettő együtt megy csak. Így lehet sikeresen gazdálkodni.
Vannak jelentkezők egyébként önökön?
Minden évben természetesen. Hát az iskolában általában egy osztály szokott indulni, és abból egy-két-három tanuló szokott a Kitéhez jönni gyakorlatra. A többiek azok más mezőgazdaságban dolgozó cégeknél helyezkednek el gyakorlatra.
Ugye régen azt mondták, hogy új kombányal aratni, megfulladunk, ott a gépeken dolgozni, megint tönkre megyünk. Ma már a modern gépekkel nem azt mondom, hogy könnyű, mert azzal is dolgozni kell éjjel is, mert éjjel is megy, hogyha úgy van, ugye, mert muszáj neki menni, de azért ide már komolyabb, akár fehér kesztyűbe is lehet néha menni.
Ez így van, pontosan, tehát ezek az automatikák segítik azt, hogy rosszlátási viszonyok között is, rossz dombozati viszonyok között, ahol nehezen belátható távol, ott is pontosan tudjon a gép és hatékonyan dolgozni.
Na de emellett nem baj az, hogyha megtanulja a hagyományos szakmát, nem? Hát úgy, a hagyományos gépekkel való működés.
A hagyományos gépekkel én szerintem már nagyon kevés, illetve kisgazdaságokban dolgoznak, az mindennek az alapja, de a korszerű nagyüzemi terheléshez ezek az ismeretek elengedhetetlenek.
A Nádudvari Kite munkatársát hallották Mezőkövesdről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Kovács Kriszta zenei szerkesztő, valamint a technikus Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!